Mielőtt belendülnénk ebbe a dologba, ez mi? Erre azt mondják, ha elég időben kapcsolnak, Ungvári Rudolf. De én nem vagyok Ungvári Rudolf, én egy érzékileg felfogható, tapasztalható valami vagyok, Kant után magánvaló. Az Ungvári Rudolf viszont egy adat. Mint adat, rám vonatkoztatva elsődleges. Ez micsoda? Azt mondják, mobiltelefon. Tévednek. Ez egy érzékileg tapasztalható dolog, Kant után magánvaló. A mobiltelefon a fogalmát nevezi meg, csak azért tudjuk, hogy ez mobiltelefon, mert rendelkezünk a mobiltelefon fogalmával. Következésképp a mobiltelefon adat, elsődleges adat, mert fogalomra vonatkozik. Ezzel kezdjük a dolgot. Legelőször általánosan a névterekkel kapcsolatban. A nemzeti névtér az tulajdonképpen semmi más, mint magyar nevek rendszerré szervezett. Minden, és figyeljenek az aláhúzottakra, közvetlen gyakorlati alkalmazástól független szemantikai rendszere. Azért független, mert amiről önök eddig beszéltek, ott állandóan úgy beszéltek a nevekről, mint metaadatokról, márpedig az Ungvári Rudolf csak akkor lesz metaadat, és a mobiltelefon csak akkor lesz metaadat, ha egy dokumentum szerzőjét vagy tartalmát ezzel minősítik. Akkor az elsődleges Ungvári Rudolf, az elsődleges mobiltelefon adatból másodlagos, azaz metaadat lesz, és ráadásul az Ungvári Rudolfnak is, meg a mobiltelefonnak is még vannak adatai, amelyek harmadlagos adatok, például az, hogy mikor rögzítették, és éppen ezért a metaadatoknak egy egész struktúrája van, és a nemzeti névtér ezt tartalmazza, mint elsődleges adatrendszer, és ebből következik valójában korszakos jelentősége. A névtér tulajdonnevekből, mint ahogy ez már eddig elhangzott, és köznevekből áll. A tulajdonnevek azok az egyedek nevei, testületek nevei, konferenciák nevei, műcímek, és a köznevek pedig a fogalmak nevei, és csak a másodlagos feladata az, hogy elsődleges adatokat vele jellemezzenek. A nemzeti névterek kialakulása, és most körözök a lényeghez, az manapság már a web megjelenésével minden nemzeti kultúrában, az euróatlanti és egyéb fejlett kultúrájú körökben gőzerővel folyik. És már jelentős eredményekhez vezetett, kivéve nálunk és Beszarábiában. A kulturális örökség feldolgozásával foglalkozó intézményekben, ahogy Szakadát István mondta, könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, ezek feldolgozási munkája során a tulajdonneveknek és a közneveknek egy elképesztően hatalmas állománya halmozott föl, amely már hosszabb ideje, évtizedek óta koordinációért és egységesítésért kiállt. Ennek a folyamata a legkorábban a könyvtárakban kezdődött ugyanis, de ma a levéltárok és a múzeumok is gőzerővel pótolják a lemaradásokat, és az egésznek csak úgy van értelme, hogyha egy olyan egységes keretben zajlik le, amiről Szakadat is van előzőleg beszélt. Ezek az állományok, amelyek a kulturális örökség intézményeiben halmozottak föl, ezek jelentősen meghaladják az eddigi lexikonokban, értelmező szótárakban és bármilyen más dokumentumban rögzött névállományokat, és ezért a jelentőségük korszakos, mivel, és következő pont, a maguk tulajdonnévi és köznévi állományával a lexikonok és értelmező szótárak eddigi állományát fantasztikusan gazdag, speciális névállománnyal egészítik ki, amely a modern élet, a modern technika és a modern társadalom életében, mint használati eszköz elengedhetetlenül szükséges, már csak itt is például, mikor én önökkel beszélek. És hát ráadásul ez a speciális kiegészítő állomány együtt a hagyományos névállománnyal, például a Magyar Értelmező Közszózatár állományának PIMF 300-400 ezeres szóállományával, mert itt milliós állományokról van szó, ez egy minden eddiginél teljesebb névállományt eredményez ha megtörténik ezeknek a megragadása, amely ráadásul a web jóvoltából a köz számára elérhető. És itt teljesen külön hagyok egy speciális esetet, hogy egy olyan nemzeti kultúrában, amelynek hordozóinak egy része legalább harmada a határon kívül van, a határon a szomszédos nemzetállamok asszimilációs kényszerének hatás alatt egy permanensen hátrányos kulturális helyzetben, egy állandó nyelvromlásnak kitéve, korszakos jelentőségű, hogyha az anyaországban egy nemzeti névteret végre megvalósítanak. És ezt mondom én, hogy hitele legyen ennek, nem új nyilasként, nem jobbikosként és nem miépesként. Következik mindebből, hogy a manda keretein belül, függetlenül a mandának attól a tiszteletre méltó feladatáról, hogy az elsődleges dokumentumokat digitalizálnia kell, ehhez képest a névterek és a névtér agregált kezelésének teljesen önálló és kiemelt szerepének kell lennie az előbb elmondott kulturális követelmények fényében. Egy névtében, mint mondtam, a nevek elsődleges adatok, és csak akkor lesznek másodlagos adatok, ha netán, és ez csak az egyik alkalmazásuk tehát, dokumentumok feltárásához használják. Speciális értelemben a névtérekkel kapcsolatos követelmények első szintjén a kezelési szint iránti követelmények vetődnek föl, erre Szakadát István már utalt, mégpedig az, hogy egy névtérkezelő rendszerben mindig kell lenni egy fogalmi szintnek, ahol az adott fogalom vagy előfordulás, tehát fogalom mobiltelefon, fogalma, vagy névtér előfordulás Ungvári Rudolf, mint név előfordulás, mint alapvető elemi rekord, akár minden név nélkül, csak egy azonosítóval rögzítve van, és ahhoz kapcsolódik minden adat, ami a mobiltelefonra vonatkozik, a mobiltelefon szóra, és minden adat, ami Ungvári Rudolfra, az Ungvári Rudolf szóra vonatkozik. Ez a fogalmi szintje a névtérkezelő rendszernek, és ilyen értelemben ezt elég hamar felismerték már például a könyvtári világban, amikor a Szakadát István által kárhoztatott eminencia jegyében az elsődleges adat, az legfontosabb nevet kiemelték deszkriptorként, vagy egységesített besorolási adatként, és azt használták. De nem kell őket bántani, mert ez nem akadálya annak, amiről Szakadát István beszélt, hogy viszont egy levéltárban más fontos, és egy múzeumban más fontos Ungvári Rudolfa vagy a mobiltelefonnal kapcsolatban. Ugyanis a második szinten, amelyet még mindig majdnem fogalmi szintnek nevezhetünk, az ekvivalens nevek rendszere van, amely ekvivalens rendszerekben, ahogy Szakadát István is mondta, ha valakit előzőleg X-nek neveztek, és később Y-nak, és az egyik intézetben X-ként, a másikban Y-ként egységesítik a nevet, akkor ez a két név egyetlen fontosságú, és mint ilyen mindegyik tartalmazza a fogalomhoz tartozó összes adatot, illetve a egyethez tartozó összes adatot, plusz azokat a speciális adatokat, amelyek az adott névre vonatkoznak. Mert hiszen valaki, akit korábban, nem emlékszem most, hogy ajtósinak neveztek, az ajtósi névhez, mint deszkriptorhoz más másodlagos adat tartozik, mert például az, hogy Bihar megye, meg mit tudom én, mint a Dürer névhez, amely egy későbbi neve. E két név abszolút ekvivalens egymással, és így alakul ki az, hogy van egy harmadik változat, hogy például a Dürernél Dürert is használnak, az Ajtósinál Ajtósit is használnak, és ez a harmadik szintje a névtérkezelésnek, és így alakult ki tulajdonképpen az a szép struktúra, hogy a fogalmat a kitüntetett név azonosítja, mert érdemes azért a fogalomhoz egy a felhasználó számára használható nevet kapcsolni, anélkül, hogy az egy primátussal rendelkeznék, ez a kitüntetett név, a többi vele ekvivalens név, amelynél a fogalomhoz tartozó összes információ megjelenik, az a deszkriptor, és mindazok a mellékes névalakok, amelyek véletlenszerűek, esetlegesek, azok első megkezdésben nem deszkriptorként lásd utalással rendelkeznek, de ezekhez ugyanúgy opcionálisan megjeleníthető a fogalomhoz tartozó összes adat. És ilyen értelemben az egész struktúra a felhasználó számára megközelíthetően és értelmezhetően képviseli a névtér kezelés különböző szintjeit. Példaként a köztaruszból, amely önmagában jelenleg egy 140 ezer lexikai egységből álló névteret képvisel a maga közneveivel és földrajzi neveivel, a Balázsfalva névnél, mint egyetként ezt valami azonosítja, úgy döntünk, hogy a Balázsfalva név lesz a névtérben a kitüntetett adat, de a Blázs, a Blasendorf és a Blasivilla, mint különböző fontosságú nevek a levéltárakban, múzeumokban, stb. Ezzel teljesen ekvivalens deszkriptorok, és a Bázsorás, Blázsorás, Blászfalau, stb. Ezek pedig, mint nem deszkriptorok, első megjelenítési formában lásd utalással vezetnek a kitüntetett névhez, második opcionális formában viszont ugyanúgy tartalmazhatják a Balázsfalvára vonatkozó összes adatot és a saját magukra vonatkozó adatot, amely viszont a Balázsfalvánál nincsen ott. Tehát az, hogy a Blasiu az egy nyelvjárási román név, az nem szerepelhet a Balázsfalvánál, mert az viszont nem az. És a névtéri megjelenítésnek kell olyannak lenni, hogy biztosítsa azt, amihez Szakadát István joggal ragaszkodik, hogy a felhasználó az általa kedvencként használt levet úgy kapja meg, hogy ahhoz minden információ kapcsolódjék. Csak kitekintésül annyit, hogy ennek az egész névtérkezelési rendszernek az alfája és omegája, hogy maga a nevek szerkezete, mindegy, hogy a kitüntetett névről, a deszkriptorokról, vagy a nem deszkriptorokról van szó, egységes struktúrában, tehát nem azt mondjuk itt, hogy mindenkinek a Balázsfalvát kell használnia, hanem a struktúra legyen egységes, amire még rátérek, és a második, hogy ennek belátásán áll vagy bukik tulajdonképpen a névterek megvalósítása a jövőben. Jelenleg még nincs egy teljesen kialakult terminológia ebben a világban, tehát például a könyvtári világból származik a kitüntetett névalak, vagy az egységesített besorolási alatt neve, a deszkriptor az a thesaurusok világából származik, a tételfej szigorúan a márk formátumok világából származik, és a névjegy az, amit itt a névtéri manda rendszerben próbálunk, mint a mezei felhasználó számára felfogható valamit. Névjegy például Ungvár Rudolf, kerekzárójel 1936, kötőjel, kerekzárójel bezárva, informatikus, mondjuk. Ez egy névjegy, de ugyanúgy névjegy az, hogy mobiltelefon, ide nem kell valami újabbat tenni. De az már névjegy, hogy például azt mondom, hogy orgona, zárójel, virág. Orgona, zárójel, hangszer. Ezt azért kell megcsinálni, mert az orgona önmagában egy mutatóban a felhasználónak különben nem jelent semmit. De az, hogy virág vagy növény, az nem az orgona szóhoz tartozik, hanem egyfajta strukturális adata, és ebben meg kell tudni egyezni, hogy ezt viszont mindenütt valamilyen módon egyformán kell megoldanunk. Itt mutatok néhány példát, a struktúra elemeit ezekkel a függőleges halvány vonalakkal jellemzem, a pont-pont veszőcske típusú elválasztó jeleket a sorfolytonos megjelenítésben pedig pirossal jelöltem. A második feltétel az összes névtípus kezelése, ugyanis a tulajdonneveken belül is nagyon különböző változatok vannak, például a személynevek, a testületi nevek, rendezvénynevek, címek, és a földrajzi tulajdonnevek, mert az általános földrajzi nevek, mint hegy, az nem földrajzi név ilyen értelemben, és a köznevek, amelyekből szintén nagyon sok típus van, és ezeknek kezelése is, és névstruktúrája is teljesen különbözhet egymástól, a kronológikus kifejezések 11. század, 1937 kötőjel, 1948, stb. A dokumentum típusok nevei, amelyek hallatlanul fontos és önálló világot jelentenek, a nyelvek nevei, a népek nevei nagyon speciális köznévtípusok, és természetesen a szakkifejezések, vagy hagyományosan a szaktárszavak. Például egy márk formátumban, ami az egyik formátuma csak a lehetséges formátumoknak, melyet egy nemzeti névtérbe kezelnék el export-import feladatokhoz, így fest a név struktúra, és például a köztaruszban ugyanaz a név, a Szabó János név, így fest, ha beviszik a nevet, és a harmadik típusa a névtérkezelő rendszereknek, hogy kezelnie tudja a relációkat is a maga teljes gazdagságában. Nem arról van szó, hogy első lépésben már minden névhez minden relációt meg kell tudni adni, hanem arról van szó, hogy a névtér, mint műszaki rendszer, mert a névtér műszaki rendszer is, a maximális terhelésre kell, hogy méretezve legyen. Tehát az összes névtértípusra, amely elképzelhető, és az összes relációtípusra, amely elképzelhető, és az összes harmadlagos adatra, amely a nevekre vonatkozik. Szöveges megjegyzésekre, kiegészítő adatokra és egyebekre. És ezeknek megfelelő rugalmas kezelhetőségére. A relációknak az egyik típusa a morfológiai, mint például a lásd utalások, a homonim névalakok közötti utalások és az ekvivalencia kapcsolatok, például a különböző deszkriptorok között. A szemantikai relációk pedig olyanok, mint a generikus reláció, kutya, állat, a partitív régész, mint a kutya, falka, az oksági, például a kutya és a harapás, és az egyéb rokonsági, mint például a kutya és az ugatás. És hát a relációk nem csak az egyes névtípusokon belül, hanem a névtípusok között is fennállnak. Itt például láthatunk egy személynevet a levéltári szabványból kivéve. Nécsei István, lehet látni, hogy generikus relációban postai alkalmazott, kapcsolódik egy Ernő nevezetű rokonához és a Nécsei Istvánhoz. Ezt egyébként a felesége reláció fejezi ki, és erre is képesnek kell lenni a névtérkezelésnek. És láthatjuk ezzel a három önmas karakteres kódokkal, hogy a nevekre vonatkozó adatok elképesztő gazdagsága van. Hát lehet látni, hogy a Nécsei István milyen életutat járt be, hol dolgozott, és ezek mind speciális adatok, amelyeket egy névtérnek adott esetben maximális terheléskor kezelnie kell tudni. A névtér használatnak pedig, mint ahogy a Szakadáti István is rámutatott, olyannak kell lenni, hogy megpróbálom ezt egy kicsit lazábban megfogalmazni, és készen vagyok, hogy központilag kell tudni karbantartani egy aggregációs intézménnyel a névterek egészét, amelyre a manda nagyon alkalmas lehet a jövőben. Ugyanakkor viszont az a kollaboratív, együttműködő, osztott alkalmazási munka, amely az egyes intézmények részvételét feltételezi, jelenti a csatlakozást hozzá, azaz az intézmények delegálják a névtér karbantartását az aggregációs intézménybe, miközben leveszik a saját maguknak szükséges neveket, adott esetben akár ezeken változtathatnak is, de megbíznak a delegált, aggregált intézménybe. Ennek nyugaton már számos helyen nyoma van, és a fejlődés útja másként nem képzelhető manapság el. És a névtér megjelenítésnél pedig a névterek szerkesztése, új nevek föllétele és a nevek törlése csak professzionális keretek között zajolhat le. Hogy lehessen látni, hogy milyen gazdag egy családnév adat tömkelege, megint csak a levéltári szabványból névbe, és amire fel kell készülni, az például a Dampier családnak a példája bizonyítja. Lehet látni az egyéb névalakokat, amelyek mind önállóan ugyanezeket megjelenítik, a működési időre vonatkozó relációt, a történetre vonatkozó megjegyzés, a helyekre vonatkozó megjegyzés, és a különböző lásmék kapcsolatokat. Itt lehet látni a getti földrajzi nevek névterének egy felhasználó barát megjelenési módját Győr városára vonatkozóan, és erre nagyon kell majd törekedni egy nemzeti névtér esetében, hogy ez a megjelenés lágy legyen, kedves legyen és szép legyen, mert csak az a jó, ami szép. Köszönöm a figyelmet!